Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és vendégünkkel Rutka Jánossal. Szia, Rudi!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Miért vagy Rudi?
Ez egy érdekes történet, még a Ferencvárosban, amikor oda szerződtem, a Kőbányai Lombik nevű egyesületből, ez a Kőbányai gyógyszerárugyárnak volt a csapata, amit manapság már ugye Richter Gedeonként ismernek, és szüleim ott dolgoztak, és az egész család ott dolgozott, és onnan kerültem át a Ferencvároshoz, és Harangozó László edzőnk, aki Serdülő 4-be ott fogadott engem, egy taktikai értekezlet és eligazítás után mondta azt, hogy hát itt nagyon sok János van a csapatban, és mikor odahozom a harmadik Jánoshoz, hát ezt nem tudom én megkülönböztetni, és akkor Rutka, legyél akkor Rudi, ne, legyél Rudi, és akkor így lettem Rudi, de hozzáteszem azt is, hogy érdekes, mert hogy engem egész gyerekkoromban Bubinak szólítottak, és én akkor azt hittem, hogy ez abból jött, mert hogy a Bubó doktort néztem éjjel-nappal gyerekként, ugye nem is volt más különben, engem nem sok minden, de nem, úgyhogy olyannyira ránk ragadt ez a becenév, hogy azóta édesapámat is mindenki Rudi Bának szólítja, sőt, amikor felhívnak, és sokszor van olyan, hogy szeretnének valamire felkérni, például akkor sokszor úgy kérdeznek fel, hogy Rutka Rudolf, jó napot kívánok, megkérhetnénk-e arra, hogy.
Csodálatos.
Igen, mert amikor most együtt forgattunk, igen, akkor ugye a Rudolf Peti, akit szintén Rudinak becézünk. Ezzel okoztunk egy kis kalamajkát köztetek.
Igen, állandóan forgottam a fejem én is.
Igen, ő is, meg te is, hogy a Rudinál, hogy akkor szólongattuk őket.
Csak a sport egész életben, vagy a kezdetektől fogva az volt az életedben?
Érdekes, szerintem leginkább édesapámnak a terelgetése játszott ebben szerepet, mert 18 éves koráig sportolt, és akkor az élet elvitt egy teljesen más irányba, és az el nem ért céljait és a dédelgetett álmait szerette volna szerintem bennem, velem kapcsolatosan újra élni, és segíteni engem azon az úton, amin esetleg ő megbotlott egy picit, és ezért terelgetett ebbe az irányba. De hát azért azt is el kell mondani, hogy szerintem beszélhetnek több eszámba itt hat szem között, hogy a mikorunkban nagyon nem is volt más lehetőség. Vagy sportoltál, vagy tanultál. Uh-huh. És
de, igen, de egyedüli gyerek vagy?
Ezt akartam pont kérdezni, tényleg, hogy egy gyerek
vagy? 4 évvel fiatalabb húgom is van.
Igen, őt nehéz lett volna a foci irányba terelgetni annak idején, csak ezért gondoltam, hogy...
Ő terelgették a foci irányába, mert neki meg nem volt más választása, ugye kellett jönni mindig oda, ahova én mentem.
És ugye elég fiatalon kerültél a Fradinak az első csapatába, azért, hogy ezt hogy élted meg, hogy egyszer csak ott vagy a nagyokkal?
Maga az odakerülés is egy érdekes véletlennek volt köszönhető. Ahogy említettem, hogy az egész család a Kőbányai gyógyszergyárban dolgozott. Édesapám tűzvédelmi felügyelőként, ő látta el a gyógyszergyárnak a tűzvédelmi részlegét és feladatait. És mint ilyen, felkérték a Ferencváros létesítményeinek is a felügyeletére, és ő kérte meg a Harangozó Lászlót, hogy mi lenne, ha egyszer megnéznének engem majd. És akkor egy edzőmeccsen mondták, hogy jó, hát egy edzőmeccsen jövök át, és játszok egy edzőmeccset, és meglátták, hogy mekkora vagyok, és atya úristen, és akkor mondták, hogy ez tökéletes, akkor gyere át középcsatárnak nyilván.
Hogy ezért kérdezem, hogy...
Igen, az eredmény szempontjából nyilván, hát hatalmas gyerek, majd felrugdossuk neki a labdát, a technika semmi. És akkor ezen a mérkőzésen fejeltem egy gólt, meg szabadrugásból lőttem egy gólt már akkor is, mert nagy volt a lengőkar, ugye nagy volt, igen, a méret, igen, szóval nagyon tudtam már akkor is lőni, és így kerültem a Fradihoz. Viszont ott valóban olyan szerencsés környezetben tudtam szocializálni végig, hogy szinte mindent megnyertünk a utánpótláskorban, és így aránylag hamar volt lehetőség arra is, hogy a nagy csapatba kerüljünk. Egy teljesen más viszonyrendszer közé szerintem, mint manapság, azt nagyon sokan látják, vagy egyáltalán el tudják képzelni. Nem is lehet összehasonlítani.
De te egy szerencsés időszakba kerültél oda, az a Fradinak egy viszonylag jó időszaka volt, hiszen kikerült a BL csoport meccseire, és azért nagy csapatok ellen játszhattál, és aztán külföldre is kerültél.
Igen, ez, hogy mit nevezünk szerencsésnek, ezen mindig mosolyogok. A Szűcs Lajossal, akivel együtt kerültem ki, ugye Újpest kapusa volt, válogatott kapus Németországban. Ő mondta mindig nekem, hogy jaj, Rudikám, mi milyen rossz időszakban sportoltunk és voltunk labdarúgók, mert előttünk levő korosztályuk, öcsibácsiék, mindenki, hát nyilván fantasztikus csapat volt, de megkapták a lehetőséget még abban a rendszerben is, hogy utazzanak, csencseljenek, adjanak, vegyenek mindent, és hozzásegítették őket bizonyos üzleti lehetőségekhez. Aztán jött a mi korosztályunk, a 80-as, 90-es évek, amikor aztán semmit nem lehetett csinálni, pénz se volt a futballban, minden csapat csak tartozásokkal bírt, és utána vannak a mostaniak, akik meg talán még kevesebb teljesítménnyel sokkal nagyobb összegeket tudnak keresni. De ettől függetlenül nyilván a lehetőség meg a sikerek, amelyek voltak és körülöleltek minket, az nyilván
figyelj, karrier szempontból már, mint hogy hát nyilván anyagilag nem tűnik olyannak, de ha megnézem azért az életrajzodat, akkor abban azért mégiscsak német bajnok vagy. Hát azért ezt nagyon kevesen
mondhatják. Ez a Kaiserslautern-nál volt, ugye? Igen. És az, mikor volt az?
98-ban, 98. pont 25 éves évforduló.
Gratulálunk, Isten értesse.
Német bajnok vagy, háromszoros magyar bajnok vagy, kupagyőztes vagy, csomó mindent megnyertél azért, tehát azért ez egy szép, szép dolog. Hát ugye nem ebből lett a villád.
Villám van?
Nem, csak úgy mondom.
Nem, hogy nem vettem át a kulcsát.
Igen, még nem adták oda.
Képletesen értettem természetesen.
Igen, természetesen. Hát az egy, de például akkor szerintem, akkor viszont is sokkal-sokkal, volt egy másik oldal ennek a dolognak, sokkal-sokkal népszerűbbek voltatok, mint a mostani focisták szerintem. Mármint úgy értem, hogy hát most ugye rengeteg a külföldi, tehát például már nem is nagyon lehet tudni pontosan, akik nem tiszta szívvel szurkolnak egy csapatnak, hogy tulajdonképpen ki játszik mondjuk a magyar első osztályban, nem föl tudod sorolni mondjuk azokat az embereket, akiket így amikor válogatottban látsz, vagy valami, de azért ott a Fradiban is minden egyes játékosnak külön-külön tudtuk a nevét, tudtuk milyen poszton játszik, láttuk a meccseit, tehát ilyen szempontból benneteket egy sokkal nagyobb szeretet övezett talán.
Ezért mondtam az előbb azt, hogy nagyon nehéz összehasonlítani a modern kor futballát a mi időszakunkkal. Bármelyik szegmensét, és ide tartozik nyilván az is, hogy ugye manapság, ha megnézzük az NB1-et, akkor több mint 41% a külföldi a labdarúgó bajnokságnak. Annak idején ugye más volt a szabályozás is, igen, nálunk maximum 3 külföldi léphetett pályára egyszerre a csapatban. Így nyilván sokkal szorosabb volt a szurkolók kötődése is azokhoz a játékosokhoz, akik a saját klubjukban nevelődtek, léptek föl és járták végig a szamár létrát.
És amikor, igen?
Mondj.
Nem, mert azt akartam mondani, és akkor véget ért a sportpályafutásod, az Németországban ért véget?
Nem, még hazajöttem, és volt itthon még 3 év utána.
És hol játszottál akkor?
Visszajöttem a Fradiba.
Fradiba, igen.
Igen, Fradiba, utána játszottam egy fél évet még a Vasasba és a Honvédban is egy fél évet, ott melyen kölcsönadások voltak. De akkor ugye én azért értem vissza, és akkor megint a körülményekre visszautalva, nagyon sokszor kérdeznek engem is, hogy mi volt a különbség. És mindig azt hozom fel legelőször példaként, hogy például mi annak idején salakos és földes pályákon edzettünk, és télen, hóban, sárban, fagyva mindig, és aztán jött a traktor például, amikor egy nagyobb esőzés után végigment a pályán, hogy lesimítsa egy hosszú ilyen fa doronggal, és akkor benne maradt a traktor kerekének a nyoma a pályán, és az megfagyott, és akkor ott kellett játszani, meg gyakorolni a pontos paszt, meg mit tudom én, és ha ezeket a körülményeket összevetjük ugye a mostaniakkal, akkor nyilván egy kisebb fajta csoda, hogy egyáltalán bármilyen technikai képzettséggel rendelkeztek akkor a játékosok. Vagy ha összehasonlítjuk azt, hogy hányan dolgoztak a csapatok mellett. Ugye most a technológia integrálódásával már 20-30 fő is lehet akár egy csapat mellett tevékenykedő stáb létszám. Annak idején volt egy vezetőedző, volt 2 pályaedző maximum jó esetben, egy masszőr, egy orvos, és ez volt a stáb 5 fő. Szóval tényleg összehasonlíthatatlanok a
feltételek. De Németországban is ez volt?
Németországban akkor? Már kicsit jobb volt a helyzet, uh-huh. Képzeljétek, volt, nyilván ott már voltak olyan kötszerek például, meg olyan fagyasztók, meg olyan kiegészítő szerek, amelyek Magyarországon még nem voltak, és például a válogatottba én hoztam haza mindig Németországból ezeket a kiegészítőket, és Eizemann László, ugye a városnak, a válogatottnak egy nagyon emblematikus figurája és masszőre, gyúrója volt hosszú ideig, ugye elhunyt már Laci. Neki kellett mindig megmutatni, hogy hát ezt hogy csinálják Németországban. Volt a játékos, akik én tépeltem a lábát, mert hogy nem tudták magát a módszert sem itthon, és így kellett teljesíteni. És ezt azért mondtam el, visszakanyarodva válaszok is a kérdésre, mert hogy ennek köszönhetően ugye az én ízületeim azért nem voltak feltétlen alkalmasak már a pályafutásom végén arra, hogy ezen a szinten tevékenykedjek. Ugye 25 évesen jöttek rá arra, hogy például nincsen keresztszallagom. És akkor azt már nem kell megműtened, erős a combizma, majd az...
Várj, hogy mi az, hogy akkor jöttek? Elszakadt a keresztszallagod valamikor?
Igen, és hogy ezt nem vették észre. Csak
de
azt
te sem vetted észre?
Hát, nyilván fájt egy kicsit valamikor, de hogy nem...
Én nekem elszakadt 8 évvel ezelőtt, én észrevettem. Én meg is műtöttek vele egyébként.
Akkor végül is ez az oka annak, hogy azért alapvetően nagyon fiatalon visszavonultál. 29 éves voltál, tehát azért az már akkor sem volt olyan, sem számított öregnek a
közel 30-hoz én inkább már úgy szeretem mondani, már közelebb voltam egy picit, de igen. Ettől függetlenül ugye az én korosztályomnál, amikor valaki elérkezett ilyen 30 év közelébe, akkor ő rá már azt mondták, hogy ez már egy idősebb játékos, hát van még egy jó és két rossz év, aztán előbb-utóbb úgyis abba kell hagynia, szóval nem a technológiával, ugye az, hogy most 35-40 éves kor közötti időpontig tudnak a játékosok játszani, kiemelkedő a legmagasabb szinten. Nyilván ez akkor elképzelhetetlen volt. Hát láthattuk most pont hétközi, nem tudom pontosan mikor megy majd le az adás, de hogy hétközi BL forduló volt, és ugye Pepe 40 év felett közel a 41-hez gólt szerzett. Hát ez akkoriban az elképzelhetetlen volt.
A kérdésem az, hogy volt-e valami olyan momentum, pályafutásod során, akár vicces, akár nem tudom, érted? Tehát vagy akár az, amikor rácsodálkoztál arra, hogy ott kint nem egészen úgy működnek a dolgok, mint idehaza. Az, akkor egy rávezető kérdés akart lenni, mert én nagyon bírom azt a történetet, amikor megérkeztek a Real pályára, csak szeretném, ha magadtól mondanád el.
Magyar, te már ismered az összes történetet.
Szeretném, ha magadtól mondanád el, de azért így körbeírtam az egészet. Innen, onnan,
nem tudtam jól körülírni.
Mesélek egy másik történet, talán azt még te sem ismered. Amikor kikerültünk Kaiserslautern-be Szűcs Lajossal, akkor ugye itthonról én úgy mentem ki, hogy a Fradiba már lépdeltem előrébb, de hát nem kerestünk annyira jól magyar viszonyokhoz, mérten átlagkeresethez, mérten nyilván jobban kerestünk, de hogy nem voltak kiemelkedő fizetések. És akkor nekem fiatalként az egy hatalmas dolog volt, hogy volt egy autókölcsönző támogatónk, szponzorunk, és hogy náluk, amikor ugye letelt egy autónak az az ideje, amit ki tudták adni, akkor utána meg lehetett vásárolni ezeket az autókat, és hogy egy sárga, minden extrát nélkülöző minikorzát sikerült megvennem az akkor összekuporgatott pénzemből.
Az neked jó méretre.
Ilyen, nagyon jó volt méretre, mindenre, még automata se volt, szóval tényleg a legalapabb korza, a legkisebb motor, ami létezett, és így kerültem ki Németországba. És akkor bementünk ott a szalomba, és mondták, hogy hát akkor itt kellene autót választani, és ott a BMW volt a fő szponzor. És akkor mondtam nekik, hogy hát jó, akkor milyen autótok a leggyorsabban megkapni, és mondták, hogy a leggyorsabban nyilván azt, ami itt bent van a szalomba. És akkor ott láttam, ott is a legkisebb, ott 318-as volt akkor, a legkisebb modell, legkisebb motorral, háromajtós, szóval még családra gondolni nem is lehetett általa. És akkor mondtam, hogy nekem ez tökéletes lesz, és néztek rám, hogy ne haragudj, te mit csinálsz? Hát itt a játék 7-es BMW, meg full extra, ne haragudj, én most szálltam ki egy 1-2-es korzából, hogyan tudnám ezt elképzelni. És Szűcs Lajos ugyanebben az időpontban, ő meg kint, mivel neki már volt kisfia, megszületett első gyermeke, vett egy olyan Passatot, akkor még Magyarországon nem volt Volkswagen Passat, megvette a legújabb kombi Passatot, és azzal érkezett meg az edzésre. És nem tudom, mennyire ismeritek a Fritz Walter stadiont, vagy voltatok-e már valahol, vagy láttatok-e, de ez egy hegyoldal van belépítve, szerintem Németország a világ egyik legszebb stadionja. A hegy alján be kell menni a parkolóba, beszállsz a liftbe, és akkor lifttel kell felmenni a hegy oldalába, hogy felérj a pályaszintre. És ugye nekünk ott volt az öltözőnk, és akkor mutatja nekem Lajos, mikor felérek az öltöző ablakába, hogy Rudikám, nézd, ott a gyönyörű új autón, Passat, hát még nem is láttam ilyet, még. És nézem, és közben mögénk lépett a pályaedző, Stumpfnak hívták, korábbi játékos a Kaiserslautern, és kérdezte, hogy hát mind csodálkoztok ennyire, fiúk, és hát mondtuk, hogy hát Lajosnak új autó, hát ez fantasztikus. Lenézkedett, hogy melyik az? Hát az ott az a Passat. Lenézett, jelkerekedett, az annyit mondott, Oberamateur. Szóval, hogy ebből a közegből kikerült egy ilyen helyre. Szóval hatalmas különbségek voltak, csak ezt akartam.
Készültél arra, hogy ha már befejezed, akkor mi leszel?
Nem nagyon. Szerintem ez a labdarúgásnak és a általánosságban a magyar sportnak egy elég nagy probléma ilyen pillanatban is, hogy nem készíti fel az egyéneit arra az életre, ami majd esetlegesen sérülés után, vagy a pályafutás végeztével jön el, és már akkor is egy ilyen hatalmas védőburok vette körül, és manapság is veszi körül a sportolókat, és eljutnak pályafutásuk 30-35 éves korukra oda, hogy lesz egy bizonyos mennyiségű pénzük, és akkor abból kellene valamit majd kezdeni, de ott szembesülnek az, hogy igazából semmihez nem értenek, semmit nem tudnak. És annyiban mondjuk készültem rá, hogy folyamatosan kezdtem, szerintem 1990-es évek végétől folyamatosan kezdtem a sporton belül különböző iskolákat elvégezni, tanfolyamokat elvégezni, hogy legyen lehetőség egyáltalán arra, hogyha ez bármikor véget ér, akkor valamilyen irányba tovább tudjak menni.
De a sporton belül akartál maradni ezek szerint? Mert ugye végig gondolom, tételezzük fel, hogy van egy, nem, mennyi most egy keret, hány emberből áll egy keret? 22?
Több? Igen, valahol 25-30.
Igen, de valószínűleg mondjuk ugyanannál a klubnál, vagy ugyanúgy, ha mindenkinek egyszer csak befejeződik a pályafutása, 22 ember nem tud elhelyezkedni a sportban, vagy annál a klubnál valamilyen pozícióban. Akkor valakiknek arra is kell gondolni, hogy mondjuk a sporton kívül helyezkedjenek el, vagy pedig te meg azt gondoltad, hogy akkor ez maradjon a sporton belül, és mindenképpen ahhoz kapcsolódj el. Sportmenedzseri...
Annyiban ez nem igaz, különben, hogy engem például az az irány, amit a legtöbben választanak, hogy na majd biztos valamilyen szinten edzőként tudunk tevékenykedni, az nem érdekelt, a szakmai része soha nem érdekelt, sokkal inkább érdekelt a háttere a labdarúgásnak is, és nyilván ez a gazdasági vonal.
Tehát sportmenedzser vagy.
Igen, meg közgazdasági végeztem, úgyhogy ez a háttér, és ez a közgazdasági-gazdasági vonal, ez pedig már engedett kitekinteni a futballvilágán túlra is, és utána ennek kapcsán találtak meg lehetőségek. De azért mondtam, hogy ez nagy probléma, mert tényleg senki nem gondolkozik azon, vagy dolgozik azon a magyar sportban, hogy ezeknek az embereknek, akik sok éven át sikereket hoznak Magyarországnak, az adott klubnak, a szurkolóknak örömet, hogy segítsenek abban, hogy esetleg tovább lépjenek majd, hát, ha meg azért nem tudsz ki, bocsánat, igen? Kitekinteni, mert nyilván a ti életpályamodelletek az teljesen más. Itt 30 éves korodig, vagy 35, vagy bármeddig, ugye van egy olyan dolog, ami az életed mindennapjait kiteszi, nem is tudsz nagyon más csinálni, mert olyan leterhelés alatt vagy fizikálisan, szerződésileg tiltott nagyon sok minden, hogy abban a világban tudsz csak gondolkodni nagyon hosszú ideig. És amikor ennek vége van, akkor jön egy pofon, hogy hoppá, azért nem minden annyira könnyű, mint amennyire a burkon belül ez tűnt.
Most tartunk egy kis szünetet. Ez itt a 98.0 a Rádió Cafén, és ez pedig a Megmondtuk Előre című műsor Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
És vendégünkkel, Hrutka Jánossal, Rudival, akivel nem sokára jövünk vissza. Hallgassatok minket!